Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérem, azt az Ószövetségi igét, amit Anya Szent Egyházunk a mai vasárnapra ige hirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk Mózes második könyvében, a 16. fejezet első 16 versében a következőképpen. Azután a zsidó nép útnak indult Élimből. Megérkezett Izrael fiainak egész közössége a Szín pusztába, amely Élim és a Sínai között van, a második hónap 15. napján, azután, hogy kijöttek Egyiptomból. És zúgolódni kezdtek Izrael fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában. Mert azt mondták nekik Izrael fiai, bárcsak haltunk volna meg az Úr kezétől Egyiptomba, amikor a húsos fazekak mellett ültünk és jó lakásig ehettünk kenyeret. Hát azért hoztatok ki bennünket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész gyülekezetet éhhalára juttassátok. De az Úr ezt mondta Mózesnek, majd én hullatok nekik kenyeret a mennyből. Menjen ki a nép, és szedjen naponként egy napra valót. Ekkor azt mondta Mózes és Áron Izrael fiainak, ma este megtudjátok, hogy az Úr hozott ki benneteket Egyiptom országából. Reggel pedig meglátjátok az Úr dicsőségét, mert meghallotta, hogy zúgolódtok az Úr ellen. Mik vagyunk mi, hogy ellenünk zúgolódtok? Még ezt is mondta Mózes, majd ad az Úr ennetek este húst, reggel pedig kenyeret jó lakásig, mert meghallotta zúgolódásotokat, ahogyan zúgolódtatok ellene. Mik vagyunk mi? Nem ellenünk zúgolódtok ti, hanem az Úr ellen. Áronnak pedig ezt mondta Mózes, mondd meg Izrael fiai egész közösségének, járuljatok az Úr elé, mert meghallotta zúgolódásotokat. Amikor azután Áron Izrael egész közösségéhez beszélt, és a puszta felé fordultak, az Úr dicsősége megjelent a felhőben. Azután így szólt Mózeshez az Úr, meghallottam Izrael fiainak a zúgolódását, ezért így szólj hozzájuk, estére húst tesztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én az Úr vagyok a ti istenetek. Így történt, hogy még azon az estén fürjek szálltak oda, és ellepték a tábort. Reggel pedig harmat hullott a táborra körös körül. Amikor felszikkadt a lehullott harmat, apró szemcsék borították a pusztát, mintha apró dara lett volna a földön. Amikor meglátták ezt Izrael fiai, azt kérdezték egymástól, mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. De Mózes megmondta nekik, hogy ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nekik eled elől. Amen. Kedves testvéreim, azok, akik rendszeresen olvassák a Szentírást, vagy járnak Isten tiszteletre, pontosan el tudják helyezni ezt a történetet Izrael népének életében és a Szentírásban. Egy csodálatos esemény után vagyunk, 430 évnyi rettenetes nyomor, rettenetes rabszolgaság után az Úristen kiszabadítja Izrael népét az egyiptomi fogságból. 430 esztendeig ott volt a robot, ott voltak a rettenetes élet körülmények, amik egyre nehezebbek lettek, végül már a zsidó nép likvidálása volt a cél. Egy ilyen előzmény után az Úristen a 10 csapással, a Vöröstenger 2 választásával kiszabadítja a népet, és a nép tele van hálával, és tele van örömmel. A 16. fejezet előtt, a 15. fejezetben olvassuk Mózes hála énekét. Akkor ezt az éneket énekelte Mózes Izrael fiaival együtt az Úrnak. Énekelek az Úrnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Ő az én Istenem, őt dicsőítem, atyám Istene, őt magasztalom. Mennyire csodálatos ez az ének, mennyire csodálatos ez az imádság, szinte látjunk magunk előtt, hogy ez a hatalmas tömeg dicsőíti az Isten, hogy ő a szabadító, ő az erő. És ezt teszi Mózes, és ezt teszi az egész közösség. És ahogy elindulnak befele a pusztába, alig telik el pár nap, lassan-lassan megszűnik az öröm, és a helyét az aggódás és a kétségbeesés veszi át. Ott van egy rettenetes félelem, elmúlik mindaz, ami eddig volt, és kétségbe esnek az emberek. És első mozdulatként elkezdenek a vezetők ellen lázadozni. Elkezdenek Mózes és ellen lázadozni, mintha az ő ötletük lett volna az, hogy eljöjjenek, pedig az Isten parancsára történt minden. Mózes és Áron ebben az igében is többször kifejti, hogy nem ellenünk lázadtok, hanem az Isten ellen, aki ezt a parancsot adta. Nem mi akartuk ezt így. Mózes elmondhatja, hogy én még harcoltam is ellene. Az Isten akarta, az ő szavára tettük, nem véletlenül történt mindez. És ezután a nép föllázad Mózes ellen, föllázad Áron ellen, föllázad az Isten ellen, és elkezdi emlegetni azt a gyönyörű életet, ami Egyiptomban volt. Pedig dehogy volt gyönyörű. Olvassuk el, hogy milyen életet éltek ott a zsidók. Hogy milyen robotra hajtották őket, hogy hogyan éheztek. De így a pusztába visszanézve ez már egyiptomi húsos fazekaknak tűnik, hogy látszólag mennyire szép volt minden, mert megvolt az a pici kis napi élelem, ami talán megmentette őket az éhségtől. Nyomorúságos egy élet volt az, de mégis lázadoznak az Isten ellen. De tegyük fel a kérdést, hogy ne csak a zsidókról beszéljünk, hogy csak ők vannak így ezzel. A pusztába vándorló és elegedetlen zsidók bizony hasonlítanak Isten mai népéhez. Hasonlítanak hozzánk. Kedves testvérem, nézz a saját életedre, mi az, ami mögötted van. Miből szabadított meg az Isten? Nézzük először egy kicsit a társadalmat. Hányan nosztalgiáznak ma is a régi rendszer után, hogy akkor sokkal jobb volt. Milyen szépnek tűnik az, amikor emberek százezreit kényszerítették besugásra, akik ma is ennek a terhét nyögik, akik talán ma is félnek, hogy mikor derül ki mindez. Jobb volt akkor? Valóban annyira húsos fazék volt minden akkor? Vagy gondoljunk a saját életünkre, és ez sokkal fontosabb, hogy ne erről beszéljek, a saját életünkről. Milyen nyomorúságokból szabadított meg az Isten? Az, aki ma keresztény emberként elégedetlen, az nem élte át, hogy mi a megtérés. Az, aki visszasírja az Isten nélküli életét, amikor a bűn rabságába élt, ami sokkal nyomorúságosabb volt, mint az egyiptomi fogság. Amikor az indulataink, a haragunk, a vágyaink rángattak minket, rabszolga sorban tartottak. És nem éljük át annak az örömét, hogy Jézus ebből megszabadított, és szabad ember lehetek, akkor nem tudjuk, mit jelent a megtérés, és nem tudjuk, mit jelent a megváltás. Mert volt idő, amikor rabszolgái voltunk a bűnnek, a gonoszságnak, vagy bármi másnak, ami a lelkünket ejtette fogjul. És a zsidók átélték a szabadulás örömét, de elfelejtették. Hálátlanok voltak. És nem ilyenek vagyunk mi is. Fel se tudjuk fogni, hogy honnét szabadított ki minket az Isten. Egy rettenetes rabszolgasságból. Kihozott, és nem rabszolgák, nem a sátán marionett bábúi vagyunk most már, hanem a szerető Isten gyermekei. Mekkora öröm van ebbe? El lehet ezt felejteni? El lehet felejteni a megtérés csodáját? Bizony el lehet. Jelenések könyvében az egyik gyülekezet ellen az a panasz, hogy nincs már meg benned az az első szeretet, ami megvolt. Az, amit akkor éreztél, amikor az Isten a szemedbe nézett, amikor megfogta a kezed, amikor megvigasztalt, akkor azt mondta, hogy gyermekem vagy, elveszett belőlünk ez az öröm. És talán furcsa, hogy Böjtben örömről beszélünk, de Létáre vasárnapja van, ennek az öröme, hogy megszabadított minket az Isten, hogy örök életünk van. Áthatja ez a mi életünket. Úgy vagyunk vele, mint a zsidók, hogy valamikor ez sokat jelentett, hálaéneket mondunk, megköszönjük az Istennek, és utána elfelejtjük a megtérés csodálatos örömét. Jó lenne ezt újra fölfrissíteni. Jó lenne újra ezt igazán szívből átélni. Jó lenne ezt sok külsőségen túl magunkkal vinni az Isten tiszteletről. Én megerősödök abba, hogy engem ennyire szeret az Isten, hogy megszabadított. Mi volt az a gond, ami ennyire mélyre taszította a zsidókat, amiben ennyire el tudtak süllyedni néhány nap alatt? Sok minden lehet ránk ilyen hatással, én most két dolgot szeretnék mondani. Az első, ami ebbe az igében is megjelenik, az a kenyér kérdés. Végtelenül aktuális ez a kérdés. Bárki tudna mondani olyan családokat közülünk, akiknek ez égető probléma, sőt, talán itt a gyülekezetben is vannak olyanok. Csak hogy az elmúlt hetemet említsem, olyan családnál voltam, ahol nem volt fűtés, olyan családnál voltam, ahol a tartozások miatt 8 napon belül ki akarják lakoltatni őket. Hát teljesen természetes, hogyha az ember ilyen helyzetbe kerül, akkor elkezd zúgolódni, akkor felkiált, Uram, miért hagyod mindezt? És nézzünk szét a saját környezetünkbe, a saját életünkre. Bizony azt látjuk, hogy a kenyérkérdés, az anyagiak olyanok, amik lehúzzák az embert, amik rettenetes súlyként ott vannak az életükben az embereknek. Itt voltak a zsidók is, persze örömmel adtak ők hálát, de amikor hirtelen elkezdtek aggódni az életük miatt, amikor elkezdtek aggódni, hogy mi lesz velük, hiszen nincs víz, nincs élelem, akkor elfelejtettek mindent, ami mögöttük volt. És ha most megkérdezném, hogy tudják-e a testvérek, hogy hányan vonultak ki Egyiptomból, akkor talán van, aki tudja a Szentírásból, valaki nem. Elolvasom az igét. Útnak indultak tehát Izrael fiai Ramszeszből Szukkót felé, mintegy 600 ezer gyalogos férfi a családtagokon kívül. Egy ekkora tömeg. Hát hogy ne féltek volna az éhségtől? Hogy ne rettegtek volna attól, hogy mit adunk a gyermekeinknek enni holnap, vagy itt a sivatagi pusztában fognak elpusztulni? Nem volt semmi. Vittek magukkal néhány állatot, juhokat, marhákat, jószágot, azokat is itatni kellett, táplálni kellett. Egy óriási krízis ez. És az egyéni életünkben is óriási krízis ez. Hogy mi lesz velünk? Hogy mi lesz akkor, amikor bedőlnek a különböző hitelek, amikor családok lehetetlenednek el. Teljesen természetes és teljesen érthető, ha az ember ilyenkor felkiált, és nagyon sok mindent elfelejt. De kedves testvéreim, mit énekeltünk az előbb? Segíte, mondd, ha gondba veszve, feltör a sóhaj és a jaj, és úgy talál minket reggel este, elmúlik tőle tán a baj, míg panaszt ejt a szenvedő, bánat a terhe egyre nő. Mert többféle megoldás van, ha baj van az életünkben. Az egyik az zúgolódás. Azt mondtam, hogy két dologról szeretnék beszélni a sok közül, ami ennyire méretaszíthatja az embert, a másik nem más, mint a gyász. Most az itt lévő gyászolók felé fordulok, akik akár sírok mellett álltak meg, vagy sírok mellett fognak megállni. A gyásznak ugyanilyen hatása van az ember életére. Vagy eltávolít az Istentől, vagy közel visz hozzá. Mert az ember ilyenkor is zúgolódhat, amikor talán 53-54 éves édesapát kellett temetni, amikor idősebb embereket kellett temetni, amikor sír mellett kell megállni a jövő héten is. És az ember megállhat úgy, hogy zúgolódik, és azt mondja, miért hagytad Isten? Miért kellett ennek így történnie? És történhet valami egészen más is. Ott a sírnál egészen más is történhet a mi szívünkbe. Hogy mi az, ami történhet ilyenkor, arról szóljon most egy ének. Nem én fogom elénekelni, de amikor arról lesz szó, hogy mennyi békét elveszítünk, sírva hordjuk bánatunk, akkor mindenki gondolja oda a saját terhét, gyászát, anyagi problémáját, bármilyen szomorúságát. Amikor arról lesz szó, hogy ére próba vagy kísértés, akkor gondoljuk oda a saját próbáinkat, saját kísértéseinket. És ha arról lesz szó, hogy nyomja ébú, gyönge vállad, akkor gondoljunk azokra a bajokra, amelyek minket terhelnek.
Jézus minden bajban megsegít, mi jó elé imádságban vinni hirtünk ügyeit. Gyakran nyugtalan a lelkünk, tévesek az útjaink, mert nem vittük ő imában Isten elé dolgaink. Jönnek próbák, kísértések, nincsen öröm csillagod, el ne csüggedj órában, lépj az Úr elé legott. legnagyobb az ínséged, vonj segítőd, mit se félj. Hozz az Úrhoz imádságban, bármi kínosz, higgy, remélj. Fáradt vagy és megterhelve, jól esnék az enyhülés. Fáradtok ereje, Jézus, hozzájönni hú nekis. Elhagyatva élsz a földön, tedd rá minden terhedet, és hozd mindig bizalommal az Úr elé ügyedet.
Hozd bizalommal az Úr elé ügyedet. Ezek az emberek, amikor baj volt az életükbe, zúgolódni kezdtek. És ami igazán megdöbbentő, hogy az Úristen ezt meghallotta. Most, ahogy hallgatták a testvérek magát az alapigét, olyan volt, mintha többször ismételtem volna egy-egy szakasz, pedig hát magában az igében van így, újra és újra előkerül ez, hogy meghallotta, hogy zúgolódtatok az Úr ellen. Vagy maga az Isten mondja, meghallottam Izrael fiainak zúgolódását. Nagyon sokszor előjön. Hallja az Isten, akár csendben tesszük ezt a szívünk mélyén, akár hangosan, akár átkozódva és esküdözve, mint Péter, de meghallja az Isten. 58. Zsoltárban van egy vers, szájuk tajtékzik, ajkuk között, mintha kardok volnának. Azt gondolják, nem hallja őket senki, de te, Uram, nevetsz rajtuk, csúffá teszed-e népeket. Igen, az Úristen meghallja, ha zúgolódunk ellene. Emberek elleni kifakadásaink, rágalmaink még eltitkolhatók, de az Isten elleniek már nem. Mert az Úristen meghallja. És ami ebben az igében csodálatos, és ennek a vasárnapnak a legnagyobb örömhíre, hogy bár az Isten újra és újra meghallja a zúgolódást, mégsem sújt le a népre, hanem kegyelmes. És hadd mondjam el azt a három dolgot, hogy az Úristen kegyelmes volt a zsidókkal, és kegyelmes velünk is. Az első, az éppen ez, hogy bár hallja a zúgolódást, hallja a lázadást, de nem sújt le a népre. Lesznek később olyan történetek, amikor a lázadásra komoly büntetés következik, de ebben az igében nem sújt le az Isten. Nem azt olvassuk, hogy meghallottam a lázongásukat, és elég volt belőlük, és vesszen ez a nép, mert nem igaz, hogy nem tudnak bízni bennem, amikor megszabadítom őket, amikor szétnyitom előttük a vörös tengert, amikor már látták, hogy a sziklából vizet fakasztottam. Nem igaz, hogy nem tudnak belém kapaszkodni, elég volt belőlük. Nem ezt teszi az Isten. Nem sújt le a népre. Valami egészen más tesz. Olyan ez, mintha ezt mondaná az Isten, hagy erősödjön meg ez az én népem a hitébe. Bár hatalmas csodákat láttak, a tíz csapást, a szétnyíló vörös tengert, de lássanak még újat, hát ha akkor rám mernek hagyatkozni. És ez az első örömhír, hogy ha az ember zúgolódik, nem biztos, hogy lesújt rá az Isten, mert látja azt a rettenetes fájdalmat, ami a szívébe van. A második dolog, amit tesz az Isten, nem csak elnézi a zúgolódást, hanem segít is. Nem egy megszokott dolog ez. Gondoljunk Jézus Krisztus gyógyításaira. Jézus soha nem azt csinálta, hogy emberek, holnap 10 órakor itt és itt fogok gyógyítani, gyertek oda, és majd látjátok a nagy csodát. Itt az Isten bejelenti. Holnap reggel látni fogjátok a csodát. Jézusnál is volt ilyen, amikor egyet csodát jelként tett. Gondoljunk arra az imádságba, János evangéliumának 11. fejezetében, amikor Jézus Lázár sírjánál áll, és ezt mondja. Egy pillanat. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudom, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, te küldtél engem. Tehát Jézus itt direkt mondja, hogy atyám, én tudom, hogy te meghallgatsz, de higgyék ezek az emberek, hogy most itt te munkálkodsz, te támasztod fel ezt a negyedik napja sírba lévő embert. Itt is ezt teszi az Isten, bejelenti, hogy ha nektek ennyire gyenge a hitetek, akkor figyeljetek, holnap látni fogjátok az én szabadításomat. Pedig értelmetlen dolognak látszik. Gondoljuk el, ez a 600 000 férfi a családjával ott van a pusztában, és egy ilyen ígéletet kapnak, majd ad az Úr ennetek este húst, reggel pedig kenyeret jó lakásig, mert meghallotta zúgolódásotokat, ahogyan zúgolódtok ellene. És csodát tesz az Isten. Mindjárt el fogom mondani néhány szóban, mi volt ez a csoda, mert azért az Úristen csodái között van kétfajta. Van, amelyik teljesen kívül áll a természetrendjén, egy halott feltámasztása, oltár előtti igében 5000 ember megvendégelése. Itt az Isten gondviselő szeretete úgy jelenik meg, hogy felhasználja a természeti dolgokat. Az Isten gondviselése úgy jelenik meg, hogy éppen ott és éppen akkor történik valami, ami máskor is megtörtént már. Mert a manna és a fűrjek csodája az nem egy természet feletti csoda. Mind a kettőre megvan a magyarázat. Mi is ez a manna? A Sinai félszigeten, ahol a zsidók vándoroltak, egy ma is ismert dolog. Van egy speciális fa, a tamariszkusz fa, és ennek a leveleit, amikor egy rovar megcsípi, akkor fehér cseppek képződnek, amelyek utána megkeményednek, lehullanak a földre, és ahogy a Bibliában a 14. vers mondja, finom szemcsés dolog marad a földön, mintha finom dara lenne. A beduinok ma is hajnalba össze szokták szedni ezt, és megeszik, és nagyon tápláló, finom étel. De viszont napközben, ahogy meleg lesz, úgy ez megolvad és használhatatlanná válik, a Bibliában is ezt olvassuk, így mindenki annyit szedett reggelenként, amennyit meg tudott tenni, de ha már forron sütött a nap, megolvadt. És a Biblia azt írja, olyan volt az íze, mint a mézes kalácsé, valóban ilyen különböző anyagokban gazdag, tápláló, édes elederről van szó. Az Isten úgy adta, hogy pont akkor volt egy ilyen széljárás, és megjelent ott ez az eledel. A másik, amit látunk, a fűrjek, ez se ritka dolog, ezek a fűrjek vándormadarak, és tavasszal nagy tömegben jönnek Arábiából és más déli országokból, és pont ott a leggyakrabbak ezen a területen, és bizony nem egyszer van, hogy ezek a madarak a hosszú repülés után elfáradva egy-egy nagyobb területre leszállnak, és ilyenkor szinte jártányi erejük sincsen, és meg lehet őket fogni, össze lehet szedni őket akár kézzel is. Észrevesszük-e mi az Úristennek a csodáit, nem azt, amikor természet feletti, hanem amikor a gondviselő Isten jelenik meg. Hogy mondjak erre egy nagyon-nagyon jó példát Isten gondviselésére. Az elmúlt héten, hétfőn talán, ha jól emlékszem, egy családnak segítettünk bútorokkal berendezni a teljesen üres lakását. Sokan voltak, akik a gyülekezetből segítettek, hoztak dolgokat, ezeket el is vittük, de maradt egy lista, ami még nagyon hiányzott ennek a családnak. És az egyik gyülekezeti tagunk, aki ezt szervezte, egy este a szomszédjával beszélgetett, és a szomszédja azt kérdezte, azt mondta neki, hogy vannak nekem fölösleges cuccaim, amit én nem használok. Nem tudsz valakit, akinek kell? És amiket elmondott, azok szó szerint megegyeztek a listán szereplő dolgokkal. Észrevesszük-e az Isten gondviselését, az Isten csodáját? Hogy így gondoskodik. Nem feltétlenül úgy, hogy az égből oda a Hajnal utcára leszállt 3 mosógép, mondjuk annyi nem kell, mosógép, egyéb dolgok. Nem, hanem rajtunk keresztül. Hogy valakivel éppen találkozol, akinek vigasztalásra van szüksége. Hogy valaki éppen akkor szólít meg, amikor neked van vigasztalásra szüksége. Itt van az Isten számtalan csodája körülöttünk, és nem vesszük észre ezeket. És mennyire szerető az Isten, erre Biblia órán hívta fel valaki a figyelmet, hogy nem is akármilyen elességet ad a zsidóknak, hanem fűrjet. Utána néztem, mit tesznek olasz vadászok Magyarországon fűrjek miatt. Olvastam, hogy egy adott területen egy egész tájegység védett madárállományát elpusztították, és ebből 4520 a fűrj volt, és 1700 pedig vadgerle. Tehát a legtöbbet ebből a madárból lőtték le. Hát ez ma is a egyik legnagyobb csemege. Az Isten ezzel lakatta jól az ő szeretett gyermekeit. Kedves testvéreim, az Úristen nem sújt le, segít, és hát látjuk, hogy azonnal segített itt. Ez egy különös ajándék. Van itt köztünk egy család, akivel beszélgettünk, akik elmondták, ők 4 évig imádkoztak, hogy az Úristen segítsen megoldani az élethelyzetüknek egy nehéz dolgát. 4 évet kellett várni, nem azonnal, de 4 év után fantasztikusan megoldotta. Nem mindig azonnal segít az Úristen. Nem mindig azonnal történnek dolgok, de az ember, ha türelmes és ki tudja várni, akkor igenis, szerető Úrként megjelenik a mi életünkbe. Kedves testvérem, biztos vannak nehézségek az életedben, ha most nincsenek, biztos lesznek, mert hozzátartozik emberi életünkhöz. Egy dolgot nagyon jegyezzünk meg. Ilyenkor ne zúgolódjunk, hanem imádkozzunk. A zúgolódással semmit nem érünk, legfeljebb a terhek lesznek nagyobbak, az elégedetlenségünk lesz nagyobb, az imádság az, ami közel visz minket az Istenhez. És milyen szép volt, utolsóként hagy olvassam fel a 10. verset, talán észre se vettük, így szól, a zsidók ezután a puszta felé fordultak, és íme az örökké való dicsősége megjelent a felhőben. Amikor mi a puszta felé nézünk, talán a reménytelenség felé, a sivatag felé, a kilátástalanság felé, a gyász felé, a szomorúság felé, akkor ha valóban élő hittel tudjuk ezeket a dolgokat megharcolni, akkor az Isten dicsősége meg fog jelenni előttünk, és vezetni fog minket. Életünk könnyebb, és életünk nehezebb helyzeteiben. Amen. Imádkozzunk. Bocsáss meg, Úristen, ha olykor mi is zúgolódunk, de gyarló emberek vagyunk, akiknek gyenge a hitük, és akiknek szüksége van újra és újra a te erősítésedre és vigasztalásodra. Köszönjük, hogy te így is szeretsz minket. Köszönjük, hogy így is érezhetjük, hogy a te gyermekeid vagyunk. Hogy te újra és újra tanítasz minket. Nem lesújtasz, nem megbüntetsz, bár megérdemelnénk, hanem odajössz, tanítgatsz, átölelsz, megvigasztalsz minket. Így erősíts mindannyiunkat, erősítsd azokat, akiket a gyász terhe nyom, erősítsd azokat, akiknek egészségügyi, anyagi problémáik vannak, erősíts mindannyiunkat, és zúgolódás helyett adj igazi imádságot a szánkra. Amen.